Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a jelenlegi járványhelyzetben az egészségügyi rendelkezések következtében ismét online istentisztelettel jelentkezünk, és kérjük az Urat együtt, otthonainkban, hogy így is tegye az ő igéjét áldássá, és kössön össze minket szent lelke által. Fohászkodjunk. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr. Nem vonja meg a jót azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregeknek, Ura, boldog ember az, aki benned bízik. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy bármilyen rendkívüli helyzetet élünk is, veled mégis találkozhatunk, mégis adsz nekünk lehetőséget arra, hogy a te igéddel éljünk, mert Uram, tőled senki és semmi el nem választhat. Uram, számodra nincsenek akadályok. Nincs olyan közeg, amiben te ne tudnál minket megszólítani, és ezért emeljük fel most hozzád a szívünket, hogy ott, ahol éppen bekapcsolunk egy igehirdetést, vagy kinyitjuk a Szentírást, hadd éljük át, hogy valóban jel velünk vagy. Hiszen te azt ígérted, hogy bárhol is legyünk, de ha ketten vagy hárman a te nevedben jövünk össze, te ott vagy. És Urunk, könyörülj, hogy valóban a te nevedben, te érted legyünk együtt, hogy veled akarjunk találkozni. Mert nincs ahhoz fogható, Uram, ezen a földön, mint amikor a parányi ember átéli a te kegyelmednek, szeretetednek a jelenlétét, amikor megtapasztaljuk, hogy te, a teremtő szent Isten, velem egyszerű, nyomorult bűnössel beszélsz, hogy te, neked fontos az életem, az életünk, hogy ki akarsz ragadni onnan, ahol vagyunk, és nem akarod, hogy elvesszünk, hanem te helyre kívánod állítani azt a csodálatos kapcsolatot, ami a teremtéskor az Édenben létezett közted és az ember között. Ó, Urunk, bocsáss meg, hogy engedtük ezt a kapcsolatot megszakítani. Bocsáss meg, hogy a kísértőre hallgattunk, és kérünk azt is, amikor mi naponta inkább az ördög sugdosását vesszük komolyan, mint sem a te szavadat. Bocsáss meg, amikor nem rád nézünk, amikor a félelmeinkre hallgatunk, és nem hozzád jövünk, és nem beléd vetjük bizalmunkat, de Urunk, most azért vagyunk itt, hogy rád tekintsünk, azért vesszük kézbe az ígét, hogy lássuk a te hatalmadat, és közben fölismerjük azt, hogy milyen kevesek vagyunk, milyen törékeny az életünk, és mennyire rád vagyunk mi utalva. Ó, Urunk, add, hogy mi is úgy tudjunk eléd állni, mint Dávid is tette, hogy Uram, ez a helyzet, de rád bízom, és hiszem, és tudom, hogy van hatalmad arra, hogy változtass, hogy meghiúsítsd a gonosznak a tanácsát, és végbe vidd a te akaratodat. Kérünk, így jöjj közel hozzánk, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Foglaljuk el. Tehát hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy az írva található Sámuel második könyve, 15. fejezetének a 19. versétől a 32. versig bezárólag. Tehát Isten igéje szól most hozzánk Sámuel második könyve 15. fejezetének 19. versétől. Azt mondta akkor a király a gáti ittajnak, miért jössz te is velünk? Menj vissza, és maradj a királynál, mert te idegen vagy, és vissza is költözhetsz szülőhelyedre. Csak tegnap jöttél, és már is bujdosóvá tegyelek azzal, hogy velünk jössz? Én megyek, amerre mehetek, te pedig térj vissza, és vidd vissza atyád fiait is. Irgalmasság és igazság legyen veled. Ittaj így felelt a királynak. Él az Úr, és az én Uram, a király, hogy ahol az én Uram a király lesz, ott lesz a te szolgád is, akár élve, akár halva. Dávid erre azt mondta Ittajnak, ám jöjj velünk, menjünk, és tovább vonult a gáti Ittaj embereivel együtt. Még a kicsinyek is, mind akik vele voltak. Az egész lakosság nagy jajgatással sírt, mikor elvonult az egész hadinép. A király átkelt a Kidron patakon, és az egész hadinép is elvonult a pusztába vezető úton. És vele volt Cádók is, és az összes lévita, akik Isten szövetség ládáját hordozzák. Akkor letették Isten ládáját, Ebjátár pedig áldozott, ami csak az egész hadinép ki nem vonult a városból. Ekkor így szólt a király Cádóknak, vidd vissza Isten ládáját a városba, ha kedves leszek az Úr előtt, ismét hazahoz engem, és látnom engedi azt és az ő sátrát. Ha pedig ezt mondja, nem gyönyörködöm benned, íme, itt vagyok. Cselekedjék velem úgy, ahogy neki tetszik. Azt is mondta a király Cádók papnak, nem te próféta vagy? Azért hát menj haza békességben a városba fiaiddal, Ahimakkal és Ebjátár fiával, Jónatánnal együtt. Lássátok, íme én itt maradok ennek a pusztának a síkságán, amíg hír nem jön, és üzenetet nem kapok tőletek. Cádók és Ebjátár tehát visszavitte Jeruzsálembe Isten ládáját, és ott maradtak. Dávid pedig fölment az olajfák hegyére, és menet közben sírt. Fejét befedve, saru nélkül ment, és az egész nép, amely vele volt, mindenki befedte a fejét, és menet közben sírtak. Közben megüzenték Dávidnak, hogy Ahitófel is a pártütők között van Abszalonnal. Akkor azt mondta Dávid, kérlek, ó Uram, hiósítsd meg Ahitófel tervét. És amint fölért Dávid a hegy tetejére, hogy ott imádkozzék Istenhez, íme eléje jött az arki húsáj, megszaggatott ruhában, és földet szórva a fejére. Kedves testvéreim! Dávid életéből olvastunk most egy szakaszt, és mielőtt belemélyedünk, én azt javaslom, hogy olvassuk el az előző verseket, sőt, ha lehet, akkor az előző fejezeteket is. Ha nem is mindjárt most, akkor majd, ha vége lesz ennek az Isten tiszteletnek, mert akkor fogjuk az egészet jól látni, az előzményeket is, hogy miről is van itt szó, és miért kényszerül Dávid olyan helyzetbe, hogy el kell hagynia a trónját, el kell menekülnie, tulajdonképpen öregségére ugyanazt a helyzetet éli át, mint amit fiatal korában, amikor menekült Saul elől, és bújdosott, mert meg akarta a királyt ölni. Most a fia elől menekül. Abszalom fellázadt ellene. Kikiáltotta magát királynak, és sok ember hozzá pártolt. És hogyha belegondolunk abba, hogy ki is ez az Abszalom, hát a királynak a fia. Tehát beletartozik a királynak az udvartartásába. A király után gyakorlatilag ő a következő személy. Ő van egy olyan helyzetben, hogy ott élhet együtt a királlyal, azt mondhatja róla, hogy ő az édesapám, és közvetlen kapcsolatban lehet vele, bármikor oda mehet hozzá, megszólíthatja, kérhet tőle. Tehát ez egy kivételezett élethelyzet. A király fiának lenni, az egy kivételezett élethelyzet. Hát senki nem mehet úgy a királyhoz oda, hogy
szó nélkül, minden hivatalos verzió nélkül oda lehet hozzá menni, nem. A külső embernek megvan az a útvonal, amin keresztül elérheti a királyt. Be kell jelentkezni. Hát ma, ha egy hivatalba szeretnék valamit elintézni, akkor be kell jelentkezni. Lehet, hogy a neten kell ezt elvégezni, hogy az ember időpontot kér, és akkor majd mehetek. És király fiának lenni pont ezt jelenti, hogy bármikor odaállhatok az apám elé. Tehát ez a csúcs, ez a legtöbb. És Abszalomnak is tudnia kell, hogy innen tovább már csak akkor vihet az út, ha az Isten engem választ. Mert Izrael országában a király azt nem a nép választja meg, hanem Isten az, aki kiválasztja, elhívja, oda helyezi, neki ajándékozza a pozíciót. De azt látjuk, hogy Abszalomnak ez nem elég. Abszalomnak nem elég az, hogy ő a király gyermeke, hogy együtt lehet vele, hogy teljesen ott van az ő közelségébe, ő többet, ő mást akar, ő akar a király lenni. És szabad ezen elgondolkodni, hogy vajon mit akarok én? Mi az, ami nekem elég? Mi az, ami megelégíti az én szívemet, lényemet? Ha bele gondolunk abba, hogy Jézus Krisztus által a király gyermekei lehetünk, ha én Krisztust megismerve átadtam neki az életemet, Isten gyermeke vagyok, és ez a legtöbb, ami lehet a világon. Ez a legtöbb és legnagyobb, ami lehet, hogy én azt mondhatom, hogy az élő Isten gyermeke vagyok. És ez tölti be a szívemet. És örülök ennek, és boldog vagyok, és tudom, hogy a helyemen vagyok, és ez biztonságot ad, békességet ad, hogy bármilyen problémám van, hát én nekem nem a szomszédhoz kell menni, mert van édesapám. Nekem van egy mennyei atyám, és közvetlenül fölkereshetem. Imádság által, az igényén keresztül, kapcsolatban, kontaktusban lehetek vele. Elég ez nekem. De azt látjuk, hogy Abszalomnak az atya közelsége nem elég. Egyszerűen nyugtalanság van a szívében. Ő független akar lenni az atyától. Ő akarja az atya szerepét betölteni idő előtt. Idő előtt. Még nem jött el ennek az ideje, még nem is tudja, hogy Isten kit választ, és ő maga akarja ezt a pozíciót, a trónt megszerezni. Tehát nyugtalanság van a szívében, nem elég az, amit ad neki az atya, amit nyújt neki az atya. És mi van a mi szívünkben? Nem vagyunk mi is ilyen nyugtalanok? Nem vagyunk mi is úgy, hogy nem elég szűnk meg. Tehát nem vagyunk úgy, hogy nem elég nekem az, amit Isten, amit az én atyám mondott és amit adott. Hát mit mondott és mit adott? Annyira megrendítő Lukács 15-ben, ugye a elveszett fiúról szóló történet, de most nem a kisebbikre kell, hogy koncentráljunk, hanem a nagyobbik. Ugye otthon marad, végig ott van az atyával, és amikor ugye a kisebbik a maga mélységeit megjárva hazatalál, az atya hazavonzza, megbocsát neki, örömünnepet szervez, mert azt gondolta, hogy meghalt a fiú, de visszakaptam, feltámadt, és az idősebb hazajön a munkából, és fölháborodik, hogy mi ez itthon? Hát mi ez? Hazajött az öcsém. És ezen még jobban elveszíti a fejét. Hát mi neki bulit szerveznek, amikor elment, itt hagyott, nem törődött velünk, mindent elvert, én meg itthon voltam, dolgoztam, amennyi belefért. És amikor utána megy az apja, mert nem akar bemenni, akkor fölháborodottan mondja, hogy nekem nem adtál semmit, hogy a barátaimmal szórakozzak, örüljek, és mit felel az atya? Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Hát ez az Istenhez tartozás. Ezt jelenti az Atya gyermekének lenni, hogy velem vagy, és mindenem a tiéd. Velem. És átmelengeti ez a szívünket, hogy igen, én az Atya gyermeke vagyok, vele lehetek minden nap, és minden, amit az ő országa biztosít, az az enyém. Nekem nem kell koldulni ettől a világtól, hanem kérhetem az Atyát. És néha, ha Isten gyermekei, ha az egyházat nézzük, hogy mintha a koldusok volnánk, mintha mi kérnénk a világtól, adj már, úgy, mintha nem lenne Atyánk, mintha nem lenne kihez menni. Pedig mit mond az Úr, hogy keressetek, kérjetek, zörgessetek, és a ti Atyátok ad. És még tovább fokozza, amikor arról beszél, hogy figyeljetek ide. Hát ti közületek melyik az az apa, aki nem ad a gyerekének, amikor kér tőle, és ha kér, akkor azt adja, amire szüksége van, kenyeret, sajtot, élelmet. És nem az élelem helyett mérget. Hát akkor mennyivel inkább a ti mennyei Atyátok megadja, amit kértek, ad nektek szent lelket. Tehát olyan csodálatos lehetőség az, hogy mi Istennek a gyermekei vagyunk, hogy hozzá tartozunk. És Absalom egyszerűen nem érti ezt meg, nem elég neki ez, nem él azzal a lehetőséggel, hogy ő a király fia. De láttuk a korábbiakban már, hogy erőteljesen kézbe vette a dolgokat, ölt, testvérét ölte meg, nem tudott, nem akart megbocsátani, nem akart az apjával kibékülni szívből. Ő ment a maga útján. És volt egy lehetősége, hogy újra fiú legyen, hogy tovább fiú legyen, és nem élt ezzel a lehetőséggel, hanem inkább szembefordult, és erővel elfoglalta a trónt. Az apját arra kényszerítette, hogy vagy harcoljon, vagy meneküljön, és Dávid az utóbbit választotta. De ami lényeg az, hogy nem élt a lehetőséggel, hogy ő a király gyermekeként éljen tovább. És föl kell tenni a kérdést, hogy mi élünk-e az Istentől adott, kapott lehetőséggel. Komolyan veszük el, hogy Istennel még lehet találkozni. Annyira megrendítő testvéreim, hogy ugye átéltük tavasszal azt a helyzetet, ami most van. Hogy nem lehetett Isten tiszteletre menni. Aztán pünkösd után fölszabadult a helyzet. Újra kinyíltak a templomok. De testvéreim, gondoljuk csak végig, többen elindultunk, megteltek a templomok, örvendeztünk, hogy végre kinyílt. Ott volt a szívünkben, hogy soha nem gondoltuk azt, hogy ne lehessen templomba menni és Isten tiszteleten részt venni. De ha már ez megtörtént, és újra lehetőséget kapunk, most már élünk vele. Most már megyünk és keressük az Istent, és többet forgatjuk a Bibliánkat. És többet voltunk elcsendesedve, több időt szántunk Istenre és egymásra. Vagy azt mondtuk, ez egyszer történt, ez újra nem fordulhat elő. És mentünk a magunk útjára. Valahogy így volt Absalom. Így volt Absalom. De eljátszotta a lehetőséget. Nincs már több lehetősége arra, hogy visszatérjen a fiúi pozícióba. Se király nem lesz, se a király fia nem lesz Absalom, mert majd, ha tovább olvassuk, látjuk, el fog esni a csatában, meg fog halni. Tehát nagyon lényeges dolog, hogy éljünk a lehetőséggel, és ragadjuk meg azt, hogy még úgy élhetünk, mint Isten gyermeke a világban. Tehát Absalom nem él vele, elfoglalja, megszerzi a trónt, és aztán az is benne van ebben, hogy és fogjuk majd látni, hogy amit mi szerzünk meg, amit mi ragadunk magunkhoz erővel, bizony az elveszik. Mindent, amit az ember szerez, az elveszik, az nem örökérdőtékű, ugye elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje megmarad. Az egyetlen maradandó dolog az ige és az Istennel való élő kapcsolat. Minden elmúlik. Na most ugye Dávid azzal szembesül, hogy a fia királyá kiáltatta ki magát, és sokan mellé pártolnak, és elindul, hogy bevonuljon Jeruzsálembe, és ahogy megy Jeruzsálembe, Dávid eldönti, hogy nem fog harcolni, hanem inkább elmenekül, elengedi a hatalmat, elengedi a pozíciót, rábízza magát Istenre, nem ragaszkodik mindenáron hozzá. Ez óriási dolog. Egyik oldalról, ha összevetjük Saullal, ugye amikor Dávidot Isten királlyá kerette Sámuel által, ő nem indult el, hogy erővel átvegye a hatalmat. És Saul mégis üldözte. Amikor Dávid megkegyelmezett neki, és világossá lett, hogy Dávid nem akar erőszakkal folyamodni Saul ellen, ő akkor sem hagyott fel az üldözéssel. Nem adta át a trónt, pedig tudta, hogy már ő el van vetve. De ilyen a hatalom, ilyen a pozíció, hogy magához láncol, és nem tudunk szabadulni magunktól. És viszont ez a nagy dolog, hogy Dávid el tudja engedni, le tud szállni a trónról. Ez óriási. Hát már hányszor voltak polgárháborúk, azért, meg vannak mindenfelé lázongások, mert görcsösen ragaszkodnak a hatalomhoz, nem akar a vezető leszállni a trónról. És Dávid leszáll, elmegy, és nem harcol, mert hisz Istenben. És tudja, hogy tőle kapta ezt, és majd, ha Istenünk gondolja, akkor ebben a helyzetben, ebben a pozícióban, ebben a szolgálatban meg is fogja őt tartani. Még annyit érdemes Absalommal is kapcsolatban, meg tulajdonképpen ez az egész rész, ha nézzük, úgy több szinten össze lehet vetni az Úr Jézussal. Hasonlítsuk össze Absalom bevonulását Jeruzsálembe Jézus bevonulásával. Micsoda különbség. Ugye Absalom nagy csinadrattával, fegyverekkel vonul be azért, hogy magához ragadja a hatalmat. Jézus alázatosan, szamárháton, fegyver nélkül azért, hogy majd megássák az emberek, hogy valóban ő a megváltó. És ő nem erővel állítja az embereket a maga oldalára, hanem az ő szeretetével, kegyelmével. És aki látja a saját nyomorúságát és hozzá kiállt, segítségül hívja, az megtapasztalja benne az Isten jelenlétét. Tehát egész más, egész különböző a két jelenet. És olyan jó, hogy Jézus másképp csinálta. És olyan jó, hogy akinek a szívében Jézus az Úr, aki leszállt a trónról és Jézust engedte oda, az már maga is tud így alázatosan gondolni, azt tud elengedni, azt tud lemondani. És ezt nem csak én mondom, ugye emlékezzünk vissza a korintusi levélre, az elsőre, amikor egy helyen azt írja Pál, hogy viszálykodások vannak köztetek, gyülekezeten kívüli bírósághoz fordultok, nem hívő embertől kértek tanácsot, azt mondja, hogy nincs köztetek bölcs, aki meg tudnátok kérni, hogy döntsön az ügyetekből, aztán megvakarja a fejét, és azt mondja, hát már az is gond, hogy egyáltalán viszálykodtok. Hát miért nem tudtok inkább egy kis kárt elszenvedni? Ha meg nem tudsz lemondani. És ahol ott van jelen Jézus, ott megtanuljuk, hogy tudok lemondani, elengedni, azt mondani, hogy igen, én szabad vagyok, és ez a szabadság azt jelenti, hogyha a testvéremet azt segíti előre, akkor lemondok arról a dologról. Ugye mit mond, akkor nem eszem abból a bálványágazati húsból azon a vendégségen, ahol ott van az a testvérem, akinek ez problémát jelent. Hát ki fogom bírni, ha akkor nem eszek? Vagy ugye nem fogom meg azt a poharat. Hát ha tudom, hogy a születésnapi ünnepségemre jön olyan személy, akinek az alkoholfogyasztás probléma, aki ott sérját, hogy Jézus megszabadítja, akkor azt mondom, nem lesz alkohol. Mert alkohol nélkül is lehet ünnepelni. Sőt, alkohol nélkül lehet igazán felszabadultan ünnepelni, és lehetünk boldogok, és terhetve a szívünk Krisztusban való örömmel. Tehát, ugye Dávid bemutatja, hogy lehet elengedni, lehet lemondani, és tehát erre vezet bennünket Pál is, meg az Isten lelke ott van az életünkben. Aztán ugye Dávid, ahogy elengedi ezeket a dolgokat, annyira megragadott engem, hogy ugye a szövetség ládát is a papok ki akarják vinni a városból, hogy ott legyen Dáviddal, és ő visszaküldeti. Ugye a láda jelképezte az Isten jelenlétét, és Dávid azt mondja, hogy vigyétek vissza, és ha kedves leszek az Úr előtt, akkor ismét hazahoz, és majd látnom engedi a ládát, meg a szent sátort is. Tehát ott van a szívében az a reménység, hogy Isten majd meg tudja őt menteni, haza tudja hozni, és akkor újra megláthatja ládát, újra együtt lehet Istennel. Az egyik, ami ebből megragad, hogy nem az életét félti. Nem arra gondol, mi lesz velem, hanem a szívében ott van, hogy ha újra visszajöhetek, akkor nem az a legnagyobb dolog, hogy ráülhetek a trónomra, és újra uralkodok, hanem hogy bemehetek az Isten házába. Hogy bemehetek a sátorba, leborulhatok, megköszönhetem, amit Isten értem tett, és átélhetem az ő jelenlétét ott. Erre vágyakozik. És mire vágyakozunk mi? Mi van a szívünkben? És most, hogy nem lehet jönni templomba, ott van-e bennem, hogy megragadom a lehetőséget, együtt akarok lenni az Úrral, még többet olvasom az ígét, még többet imádkozom, mert hiszem, hogy itt is, ebben a rendkívüli helyzetben is összekapcsolódhat az életem az Úrral. Aztán, ami úgy megfogott még ebből, hogy ha pedig ezt mondja, nem gyönyörködöm benned, itt vagyok, cselekedjék velem úgy, ahogy neki tetszik. Mintha a Getsemáné kertben lennénk, amikor az Úr Jézus ott tusakodik, és azt mondja, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Hogy Jézusnak az a legfontosabb, hogy az Atya akarata valósuljon meg. Nem az az érdekes, hogy ő vele most mi lesz, hogy oda fogja adni az életét a kereszten. Ha ez az Isten akarata, ez menjen végbe. Ha így lehet az embert megmenteni, akkor ez történjen meg. És Dávid is ilyen hasonlóan odaszállja az életét az Úr kezébe. Legyen az ő akarata szerint. Történjen meg az, amit ő akar, mert ez a legjobb a számomra. És azért Dávid ezt tapasztalatból mondja. Azt is már átélte, hogy mit hozott számára, amikor a saját akaratát érvényesítette. Amikor föllépett, hogy én király vagyok, megtehetem. Hát ha tetszik a szomszédasszony, akkor elveszem, mert király vagyok, megtehetem. Ha útban van a férje, megölethetem, mert király vagyok, megtehetem. És mi lett belőle? Mi lett belőle? Meghalt a gyermek. Háborúság van a családjában. Tehát az, hogy most Dávid ide jut, hogy történjék velem, ahogy neki tetszik, ez azt jelenti, megtanulta a leckét. Keserves próbákon keresztül, de megtanulta, hogy az a legjobb, ha mindig az Isten akarata szerint történnek a dolgok. Az a legjobb nekem, de vajon én megtanultam már ezt a leckét? Vajon én már ki tudom mondani, hogy az történjen meg, ami a te akaratod, Uram?
És menekülés közben nem csak Dávid gondolja végig a dolgokat, teszi Isten kezébe az életét, és bízza rá magát az ő akaratára, hanem a népnek is döntenie kell. Tehát a körülötte levő embereknek, akik eddig szolgálták, akik ott voltak a királyi palotában, a király menekül, és ez a helyzet tulajdonképpen a vele lévők számára a hűség próbája. Tehát ez, hogy most tudják, hogy a király elmegy, most egy új király fog jönni, és Abszolom bevonul, dönteni kell, hogy megyek Dáviddal, megyek az eddigi királlyal, vagy maradok ott, Abszolomnal. Mert az az érdek. Ugye, most ez szolgálja az én érdekemet, új, fiatal király jön, közelébe kell lenni, közel kell lenni a tűzhöz, sütni kell a pecsenyémet, itt maradok Abszolomnál. És annyira megrendít, hogy emberek jönnek sírva és mennek Dáviddal, de a legmegrendítőbb a gáti Ittaj. Ugye most érkezik Gátból, szembesül azzal, hogy Dávidnak az a döntése, hogy elmenekül, mert jön Abszolom. És ez a Ittaj, ez nem zsidó ember. Tehát tulajdonképpen, ugye, Abszolom hagyná őt békén. Azt mondaná neki, hogy menj vissza Gátba, és éld a további életet. Semmi veszély nem fenyegeti őt. És mondhatnánk így is, hogy gyakorlatilag nincs köze a dolgokhoz, az eseményekhez, de ő szereti a királyt. Ő ragaszkodik a királyhoz, mert mindent tőle kapott. És most hálás, és a hála hűséget eredményez. És azt mondja, ugye, hogy én maradok veled. És milyen érdekes, hogy itt Dávid fölkínálja neki, ne gyere velem, szinte elküldi, minek vállalnád velem a veszélyt, menj haza. És azt mondja, hogy nem megyek, hanem él az Úr és az én Uram a király, hogy ahol az én Uram a király lesz, ott lesz a te szolgád is, akár élve, akár halva. Tehát ez óriási dolog, hogy Ittaj dönt. Mégpedig úgy, hogy a királyt válassza, és ez nem egy elhamarkodott döntés, át van gondolva. Látja, hogy bizony sokba kerülhet. Mert lehet, hogy Abszolom fog győzni, és megöl mindenkit, aki Dávid pártján volt. Tehát az, hogy én hűséges vagyok, ragaszkodom a királyhoz, az bizony az életembe kerülhet. Mibe kerül nekem a Krisztushoz való ragaszkodás? Mit tudok én azért adni, hogy ő odaadta az életemet a kereszten? Van bennem hűség, kitartás, hogy nem érdekes, hogy milyen rendeletek vannak, mehetek templomba, nem, de én Jézushoz ragaszkodom. És ezt a helyzetet nem arra használom föl, ha nem kell templomba menni, akkor otthon se kell imádkozni, otthon sem muszáj Bibliát olvasni. Így felszabadult az időm. Sőt, én még azt is mondom, hogy az ördög azt is besughatja a fülünkbe. Hát milyen nagyszerű lesz élő közvetítés, sőt, azt a közvetítést nem is muszáj élőbe 10:30-től nézni, mert meg lehet később is, hát akkor elsőbbek az én dolgaim, és majd később, amikor lesz időm, délután, este, majd nyugiba megnézem. Azt mondom, nézzük 10:30-kor. Olvasjuk az igét akkor, amikor eredetileg. Mert ez azt jelenti, hogy nekem ez az időm az Úrra volt szánva. És azért, mert nem lehet elmenni egy konkrét helyre, én ezt az időt akkor is rászánom. Akkor is vele töltöm, mert ő mindennél fontosabb. Tehát az áldozathozatal az megjelenhet így is, hogy lemondok arról, hogy most pótoljam be az elmaradt dolgokat, hanem ott vagyok az Úrral. Ugye a templomban van egy olyan, hogy ott még látják is, ha ott vagyok, meg azt is, ha nem vagyok. Otthon nem látja senki, hogy leülök-e Bibliát olvasni, imádkozom-e, mikor és hogyan csinálom. De Dávid már megtanulta, nincs ilyen, hogy nem látja senki, mert Isten ismeri az életünket. Ő is azt gondolta, senki nem látja, amit Becsabéval meg a férjével tesz, de Isten látta. Tehát ez nagyon lényeges. És így álljunk hozzá, hogy merjük vállalni a királyt. És tehát ebben kiderül az, hogy mennyire szeretik őt, mennyire készek érte ugye vállalni akár nyomorúságot, akár a halált is. És ami fontos, hogy Ittajnak ez a döntés, ez önkéntes. Ő döntheti el, megyek vagy maradok. Ez nem kényszer, gyere, mindenképp el kell menni a templomba. Mindenképp konfirmálni kell, önkéntes. Az Úr hív, de a döntés az enyém, meg annak a felelőssége is. És aztán fogja Jézus és tovább megy, és nem kényszerít rám semmit. Én dönthetek, megyek vagy maradok. És ez egy komoly kérdés, döntés. Ugye volt olyan helyzet, amikor a tanítványok is átélik, hogy ott van Jézus, tanít, gyógyít, aztán mond olyanokat, ami nem fér bele a hallgatók elképzelésébe, túl nehéznek tartják, és egyre többen elmennek, ott hagyják. És akkor Jézus odafordul a tanítványokhoz, hogy ti is el akartok menni. És akkor Péter előáll, és azt mondja, hogy Uram, hát kihez mehetnénk, az örök élet beszéde van nálad. És de jó, ha a mi szívünkben is ez fogalmazódik meg. Kihez mehetnék? Hát nálad van az örök élet. Ezt te tudod megadni rajtad kívül senki más. És így bízom benned. Rád bízom magam. Azután Dávid fölmegy az olajfák hegyére, menet közben sír, mindenki sír, vagyis kifejezi ez a bűnbánatot, fáj neki, ami történik, felelősnek érzi magát, és Isten kegyelméért esedezik, és látjuk is, hogy aztán imádkozik. Tehát Dávid ebben a menekülési helyzetben sem csügged el. Nem veszíti el a reményét, nem mondja azt, hogy nincs értelme már Istenben bízni, nincs értelme élni, nincs értelme semminek, hanem így, ahogy menekül, hall egy hírt, megüzenik, hogy Ahitófel, tehát az ő fontos tanácsadója, átpártolt Abszalomhoz. És ebbe benne volt, hogy Ahitófel átlátja majd a dolgokat, és jó tanácsot ad Abszalomnak, vagyis ez Dávid számára a vereséget fogja jelenteni. És akkor nem esik kétségbe, hanem mit csinál? Istenhez fordul, imádkozik. Uram, kérlek, ó Uram, hiúsítsd meg Ahitófel tervét. Óriási imádság. Hogy nem emberekhez rohan, nem azt mondja, mit csináljak. Tud még itt valaki valami értelmeset? Van itt egy nagyszerű hadseregparancsnok? Nem, hanem Istent kéri. Mit kér? Hiúsítsd meg, akadályozd meg Ahitófel tanácsát. Vagyis hiszi, hogy Isten bele tud avatkozni a dolgokba. Ő meg tud akadályozni, vagy el tud indítani eseményeket. Bele tud avatkozni a történelem folyásába, vagy az életünk eseményeibe, és ezt hisszük. És tudok így imádkozni, hogy Uram, hiszem, hogy emberileg ez már lehetetlennek tűnik, de te bele tudsz avatkozni, vissza tudsz fordítani egy betegséget, meg tudod akadályozni a gonosznak a tervét, és nem úgy fog történni akkor is, ha jelen pillanatban úgy tűnik, hogy minden veszve van. Tehát Dávid így kiállt az Úrhoz, így imádkozik. És mi is a folytatás? A folytatás az, hogy Dávid imádkozik, és ahogy fölér a hegy tetejére, hogy ott is imádkozzék, tehát gyakorlatilag menet közben megy olajfák hegyére, ahogy megy, menet közben is imádkozik. Tehát lehet menet közben is imádkozni, beszélgetni az Úrral, és azt látjuk, hogy ahogy fölér oda, jön elé az árki húsáj megszaggatott ruhában. Ez a válasz. Azt mondja Istennek, Dávid, kérlek, akadályozd meg Ahitófel tanácsát, a tanácsadónak a útmutatását. És alig mondta ki, jön vele szembe az árki húsáj, aki szintén tanácsadó volt. Tehát Isten így az választ, itt van. Ide küldöm hozzád ezt az embert, rajta keresztül fogom megakadályozni. Dávid nem tudta hogyan, csak elmondja, megkapja a választ. Természetesen Dávidnak meg kell látni, hogy Isten a megoldást húsájban adja számára. És aztán ugye ő ez szerint fog tovább dönteni, ez szerint fogja alakítani a dolgokat. Mindig legyen ott előttünk, hogy el lehet az Úrnak mondani az életünk dolgait, lehet kérni tanácsot, és higgyük, hogy ő azt meg is tudja valósítani. A gonosz bárhogy dolgozzon. Ugye volt Ezékiel korában, arámok meg akarták Izraelt támadni. És nem tudták, mert mire az arám király a haditervet meg akarta valósítani, kiderült, hogy Izrael királya már tud róla. És hogyan? Nem áruló mondta el. Izrael Istene kijelentette a prófétának. Istennek ilyen hatalma van, hogy az ő népét meg tudja oltalmazni, be tud avatkozni, és adja Isten, hogy ott legyen ez a hit a szívünkben, hogy vegyük komolyan az igét, keressük őt ott, ahol vagyunk. Lássuk meg, hogy nagy dolog az, hogy a király gyermekei lehetünk, és éljünk azzal, amit ő nekünk ad. Mindenem a tiéd, és legyünk ehhez hűségesek, dicsérjük, magasztaljuk. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük az igét, az, hogy ilyen körülmények között is az igétől senki el nem választhat minket. Olyan csodálatos, Uram, hogyha nem is tudunk úgy együtt lenni, ahogy szeretnénk, de az ige mellől senki nem szakíthat el. Mert azt meg lehet mondani, hogy most tilos bemenni a templomba, tilos gyülekezni, de azt senki nem mondhatja meg, hogy otthon kezembe vegyem a Bibliámat, kinyissam, összetegyem a kezem, és kapcsolatba legyek veled, és dicsérjelek, és imádjalak, Jézus, azért, amit tettél, hogy megköszönjem, hogy emberré lettél, azért, hogy kimenj a bűn hatalmából, hogy az Úr gyermeke lehessek. Édesatyám, köszönjük ezt a csodálatos lehetőséget és ajándékot, hogy a fiút azért adtad a halálba, hogy mi a te gyermekeiddé válhassunk. Nincs ennél nagyobb dolog, de bocsáss meg, hogy ezt nem igazán becsüljük. Bocsáss meg, hogy sokszor nem úgy élünk, hogy ez látszódjon, hogy a király gyermeke vagyok. Ó, Uram, mennyit tudunk mi panaszkodni, mennyit el vagyunk foglalva önmagunkkal, az, hogy rólad beszéljünk, az, hogy mindig azt mondjuk, hogy én a te gyermeked vagyok. Hozzád tartozom, ezért nem aggódok, nem félek, mert minden az enyém. Az Atyám mindent nekem ad, és soron kívül mehetek hozzá. Ezért tiéd a dicsőség, Úr Jézus, mert az soron kívüliség rajtad keresztül valósulhat meg. Kérünk így, jöjj közel, Szent Lelked által hozzánk, mélyítsd az igei ismeretünket, és add, hogy hűségesek legyünk hozzád akkor is, ha sokan elfordulnak, eltávolodnak tőled, ne engedd, hogy önmagunkban bízzunk, hanem mindig benned. Segíts meglátni, hogy nincs olyan élethelyzet, amiből te ne tudnál kimenteni. Nincs olyan terve a sátánnak, amit te ne tudnál megakadályozni. És így tesszük kezedbe az életünket. Így mondjuk el fájdalmainkat, nyomorúságainkat, betegséggel való küszködésünket, vagy a félelmeinket ebben a mostani helyzetben is, Uram, letesszük, mert te eztől is fel tudsz szabadítani. Te nagyobb vagy a vírusnál, a járványnál, Uramat, hogy ezt lássuk és higgyük mindenkor. Uram, így rád bízzuk az életünket, és könyörülj, hogy valóban mindenkit elé tudjunk vinni, így könyörgünk a betegekért, egyedül élőkért, azokért, akik, Uram, nem ismernek tégedet, ad, hogy ebben az időszakban a mi életünk legyen bizonyságtétel, legyen olyan lámpás a számukra, ami reményt, ami utat mutat, ami hozzád segíti őket, meglátják, hogy nálad, nélküled élni, kiüresedett az életünk, és rád van szükségünk. Könyörgünk, Urunk, a gyülekezet tagjaiért, megfáradtakért, egyedül élőkért, könyörgünk gyermekekért, fiatalokért, hogy meghallják a te hívásod, és Uram, eléd visszük egyházmegyén Keresztesét, hogy a gyászában te adj neki vigasztalást, te adj neki reménységet, te adj az egész családnak békességet, és ragyogtasd fel, Uram, a te kegyelmedet. Uram, eléd visszük egyházunkat, népünket, és ezt a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban.